Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329-es énekünket énekeljük. Igeverset olvasok a János Evangélium a 9. részéből, a vakon született meggyógyításának történetéből, így szól az ige. A szülei pedig így válaszoltak, azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És azt kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, a felolvasott igaz egy töredék volt, egy hosszú történetből, amit általában azért jól ismerünk, de vakon született meggyógyítása, és még amikor megnyílnak a szemei, nem csak testi, hanem lelki értelemben is, nagy zavar támad körülötte, és a fiú szülei mondják ezt, hogy tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Hát most itt fordított a helyzet, mert ő még nem tud önmagáról beszélni, megkérdezni nem tudjuk ezt a kisgyermeket. Helyette a szülőket, keresztszülőket kérdezzük meg, mégpedig azzal a jó reménységgel, hogy egyszer majd ő maga fog beszélni önmagáról, és ő maga fog megfelelni a legfontosabb kérdésekre, addig természetesen kísérni kell, nevelni kell, irányítani kell, és aztán eljön az idő, amikor félre kell állni, inkább a háttérbe lenni, és úgy óvni a gyermeket, mert már nagykorú lesz, és nem csak testileg, hanem az a reménységünk, hogy lelkileg is nagykorú lesz, megnyílnak a szemei, és nem csak a világ dolgaira, hanem az Isten dolgaira is. Amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket, akkor erre kapunk ígéretet, hogy biztatást attól az Úrtól, aki most őt megszólítja, néven nevezi, és egyben el is kötelezi a felnőtteket, szülőket, keresztszülőket, hogy tegyenek meg mindent ennek a gyermeknek a látásáért, a lelki látásáért, és ezzel a reménységgel kínáljuk fel tulajdonképpen a gyülekezet közösségét is, azokat a lehetőségeket, amiket egy gyülekezet tagnak, mivel ő is most tagja lesz, ugye megkap, és ebben vesz részt minden nagykorú ember, akinek fontos ez a gyermek, hogy ő felnőtt, önálló, döntésképes, keresztény emberré váljon, mert hiszen ez a cél. És hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülőknek és keresztülőknek fogadalomtételét, és arra kérem a szülőket, keresztülőket, hogy ide az úrasztala elé legyenek kedvesek jönni. aztán majd a keresztelő után megkérem a gondolok helyettes urat, hogy csak kapcsolja fel a villanyt, mert látom, hogy sötét van. Úgy köszönöm szépen. És megkérdezem is először azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk most a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked ezért a kisgyermekért. Köszönjük, hogy most itt láthatjuk szüleivel, keresztszüleivel együtt az úrasztalánál, és elhozták ide hozzád, mert tudják azt, hogy a legjobb helyen te nálad van. Köszönjük, hogy mint ajándékot adtad őt, és mindent megkap ez a kicsi gyermek azért, hogy kibontakozzék az ő élete, testi, lelki, szellemi fejlődése. Most azt kérjük tőled, hogy a te szent lelkeddel pecsételd el magadnak ebben a sákramentumban, hogy az ő neve feljegyeztessék azok közt, akik várják a te üdvösségedet. Az ő neve ott legyen azok között, akiknek az életében meg fog mutatkozni az ő hite, meg fog mutatkozni megváltó gondviselő szeretet. Erre ránk bíztad, ezt a nagy-nagy felelősséget adtad mindnyájunknak. Kérünk téged, áld meg a te szent lelkeddel, te igéddel, áld meg azokat, akik körülveszik őket, áld meg ezt a közösséget, amelyik befogadja. Amen. Na kérem szépen. Most aztán.
Júlia, tisztégedet keresztelek az atyának, Júlia, és a szentlélek a nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek körülmére, anyaszentegyházunkban felnőtt élő hitünk tagja, tehát a részese a török üdvösségnek. Amen. Gyülekezet áldásra fordulni, gyülekezet áldásra énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét, megáldunk téged az Isten.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, keressük ki a 392. dicséretünk, énekeljük az egyháznak a Jézus a fundamentuma. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott ami számunkra a 85. Zsoltárban. Jól mondtam? Igen? Ja, 80, gyere ide a mikrofonhoz. 80.
Te minket feddődésbe ejtél, szomszédinkkal nem becsültettél, az ellenségnek lőnk csúfja. Tarts meg, seregeknek ura, világos is színed rajtunk, és nem lesz semmi bántásunk. A szőlőtövet Egyiptomból elhozált szolgálat házából, és a jó földbe plántálád. Honnan a népet kihajtád, e tágas téren nagy messze, ő gyökere kiterjede. Ő széles árnyéka kiterjedt, béfötte a magos hegyeket, az ő veszeim magasak, felnőttek, mint a cédrusfák, ágait, mint a nagy vízi kiterjeszté a tengerig. Miért tördeléd el gyepűjét? Hogy eresztél belé más népet, ki szőlleit leszaggatá, még gyökerét is kitúrá? A vadak kinyűvék szörnyen, hogy engeded ezt, Úristen? Uram, ismételten térj mi hozzánk, mennyekből szemed fordítsd reánk, és látogasd meg a szőlőt, melyet jobb kezed ültetett, nézd meg a csemetét végre, kit szerzél dicsőségedre. Tűzzel megint megégettetik, teljességgel elpusztítatik, haragodnak nagy tüzében. Nyújtsd kezedet, ó Úristen, az emberre, kit kezeddel magadnak erősítettél, s mi el nem térünk te tőled, csak életünket erősítsed, és dicsérjük szent nevedet. Úristen, vigasztalj minket, világosíts színed rajtunk, és mi nyilván megtartatunk.
Isten tegye áldottá az ő igéje címbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked, hogy ma itt vagyunk a te igéd körül, békességben, csendességben, hiszen nagy tüzeken és nagy nyomorúságokon van túl a mi népünk. Köszönjük, hogy reá tekintettél és megszabadítottad. Most könyörgünk azért, hogy a lelki nyomorúságaitól, szellemi nyomorúságaitól is szabadíts meg. Tudjuk, hogy ez a nehezebbik, a súlyosabbik út, hogy jól válasszunk és jó irányba menjünk végre feléd. Gyógyíts meg ezt a népet és benne a te egyházadat is. Ültesd az, ami kitépettetett, hogy a te szőlő gyümölcstermő lehessen. Így kérünk mindenkiért. Köszönjük, hogy itt vannak a közösségben a fiatalok, a gyermekek, mint reménységbeli szőlőtövek, akik majd jó gyümölcsöt fognak teremni. Áld meg mindazokat, akiknek a munkája, azt munkája, hogy ez így lehessen. Légy közöttünk a te szent lelkeddel, igéddel, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket, gyertek csak, ma azt alig vagytok. Szerencsére a gyerekek nem félnek az esőtől, igaz? Gyertek, jó van. Ó, fogjátok meg egymás kezét, és körbe fogtok érni. Jó? Úgy, ez az. Gyere, csatlakozzatok, fogd meg a kezét, úgy. Jó? Te is. Van még? Jól van. Ó, hát ott még tömegek vannak, kérem szépen. Nem fogunk elférni az urasztalánál, mi? Na gyertek. Eresz be őt is ott, hol van, ügyesek vagytok. Megvan neki. Na akkor egy rendes köszönés. Áldás, békesség. Hát kérem szépen, milyen ünnep van ma? Hanyadika van?
23.
Igen, október 23, mit ünnepelünk akkor? világos. Az ott valami forradalmat, elmond nektek, hogy én is forradalmárkodtam, de azt jelentett, hogy van be voltam ijedve, és mondtam szüleimnek, amikor a katyusák megszólaltak, ültünk a pincébe, hogy olvaszunk Bibliát. Ez volt az első reakcióm, azóta is emlegetik. De mást akarok nektek elmondani, egy történetet, most följött bennem egy sok ilyen régi történet, hogy volt egy kedves család ott a mi utcánkban, az közel volt ott a gyűjtőfogházhoz, meg gyömréztek, jöttek, mentek a tankok, lőttek, szóval ott voltak azért mindenféle harcok, és az egyik két háza följebb levő családba várták az első fiúk megszületését, és természetesen ugye mikor született meg a fiúcska, vagy mikor jött rá a szülési fájdalom az édesanyjára, hát november 3-án ugye este felé, amikor már ott amúgy is voltak csúnya harcok, és emlékszem rá, hogy a mentőautó megtagadta, hogy kijöjjön, hogy bejöjjön a mi utcánkba, mert azt mondták, hogy ott sötét van és lőnek, úgyhogy ennek a vajudó asszonynak még le kellett gyalogolni a gyömrőjük sarkáig, azt elvitték a kórházba, hát ez rendben is volt, és mivel ott súlyos harcok voltak később, hát a kórházból is már két nap után kiadták, el kellett hozni. Na, ez volt a nagy probléma. Az utcánkban egyetlen egy ember volt, akinek volt autóját, akkor az nagy szó volt, autó. Hát nem is tagadhatta meg, hogy elmegy a közeli pajcsi kórházba, hazahozza a kismamát, a gyereket, és volt ott egy néni, volt az utcában az Eszti néni, mindig intézkedett az Eszti néni, és mondta, hogy hát úgy fogjuk csinálni, hogy rákötünk egy fehér rongyot egy seprűnyére, kidugjuk az ablakon, és így megyünk a kórházba. Na, így is mentek, elhozták a gyereket, kismamát, szépen onnan eljöttek ott a gyűjtő mellett, ott elég csúnya dolgok voltak, megérkeznek, rendben van, megkérdezi a szomszéd, Eszti néni, hát azt a nyelet minek dugta ki az ablakon? Hát közben nem ment róla a fehér rony, tehát pont úgy nézett ki, jön egy személyautó, és ki van dugva egy puskacső. Ugye? Most képzelheted, ott volt a kétnapos kisgyermek, szülő anyuka, a sofőr, meg Eszti néni, aki egy söprű nyélen meredezett kifelé, ugye a szovjet tankok felé, de senki nem lőtt rá, megtehette volna, ilyesmiért simán odalőttek, nem is volt kérdés, és nem lett semmi bajuk, mert az Úristen megóvta őket, azóta ebből a fiúcskában szép nagy lakli lett, és ő most az egyik újságnak a főszerkesztője, tehát én jól ismerem, csak eszembe jutott ez a történet, hogy mi minden történik egy-egy ilyen alkalommal, ami nem gondoljuk, hogy olyan nagyon forradalmi, szép történet, de bizony az emberek féltek, bizony az emberek azért mégis bátrak voltak, mert Eszti néni csak hős volt, nem? Elment a kicsiért abban a lövöldözésbe, meg a sofőr is. Azt hisz, hogy majdnem agyonlövette magát, hát az már nehezebb kérdés, ugye? De az Úristen megvédte őket. Ugye, és milyen jó, hogy nekünk, ugye, itt békességünk van, mi emlékezhetünk, ünnepelhetünk, és amikor attól félni, hogy ránk eresztenek egy sorozatot, igaz? Mert voltak, akik bizony ilyen időkben éltek és tették a kötelességüket, ezért emlékezünk 56-ra többek között a szabadság mellett, az Eszti nénire, aki bátor volt, és elment, és elhozta azt a kicsi gyereket. Hát köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Az igehirdetésre készülve a 161. énekünk első versét énekeljük, Siess keresztény! Istennek igéjét hallgassuk meg, Pál első Tesszalonika beli levelének a második részéből, hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok, sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanúk, nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anyadajkája gyermekeit, mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek, nem csak az Isten evangéliumát, hanem saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra, veszültségünkre, és éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok. Úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem az Isten beszédeként, amint hogy valóban az és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a családról gondolkodtunk ebben az évben, meg a gyülekezetről is, a gyülekezet, mint család, és sok ilyen hasonló gondolat volt, nyári táborba is különösen hangsúlyosra tettük, és most, akkor olvastam a Tesszalonika beli levelet, akkor visszaköszöntek ezek a gondolatok, és a jó gyülekezet az családias is, és kezdett derengeni, hogy az igazi családok mögött mindig áll valaki vagy valakik, akik, hogy így mondjam, a hátukon viszik a családot, a gyülekezetet, ők maguk pedig az áldozatkészségük mellett sziklaszilárdak, egyértelműek, hitelesek. Ahol a kettő megvan és egymásra talál, tudnélik gyülekezet és ezek az emberek, ott lesz igazán közösség, ott lehet gyülekezetet plántálni, ahogy mondani szokták, amely meg is marad, ott mennek mélyre a gyökerek, lesz elegendő táplálék a növekedéshez. Szépen el is lehetne ezt a képet bontogatni az ültetésről, de azt gondolom, hogy a Pál és a gyülekezet találkozása kapcsán az igét kövessük, és azt tapasztaljuk, hogy itt elsősorban, amit felolvastam, az ige hirdető személyén van a hangsúly. Nem tesszük ezt gyakran, nem szoktuk ezt boncolgatni, de szükséges dolog. Nyilván először a vezető, a lelkész, vagy a vezetők személyére nézünk, a tisztségviselők számára is persze fontos ez, különösen ott, ha valaki egyedül képviseli, akár a családban, vagy munkahelyen azt, hogy ő keresztény. Pál örömmel ír a tesszalonikaiaknak, mint nem tudott elmenni, visszamenni, onnan is menekülnie kellett, de jó híreket kap, és ír nekik, és föleleveníti azt az időt, amikor megérkeztek ebben a kezdeti időszakban a szolgálattévőnek az alakja, személyiségek vonásai nagyon fontosak. Éppen ez a tanulságos, hogy milyen sok múlik rajta, akkor, amikor valahol valaki egy gyülekezetet szeretne szervezni, kezdeni, vagy valami újat, igazán újat a közösségen belül, vagy egyszerűen csak embereket megnyerni, akik kívül vannak, akiknek nincsen még, mondjam így, ilyen egyházias rutinjuk, hogy mi mellett kell elmenni, mi felett kell szemet hunyni, és mi mellett nem. Tehát a szolgáló testvérek, az ige hirdetők szerepe a gyülekezetben tulajdonképpen erről kell valamit mondani Pálnak az igéje kapcsán. Szokták azt mondani, hogy a szolgáló az olyan, mint a cső, a vízvezeték cső, hogy vezet valami jó dolgot, éltető dolgot, vagy amint a csatorna. Én megmondom őszintén, nem szeretem ezt a képet, már teológus koromban is szívesen használtuk, egymástól átvettük ezeket a mondatokat, de mindig tiltakozott, nem vagyok se vízvezeték, se első csatorna, nem annyira ezt gondolom, de aztán rájöttem, hogy igen, van igazság, úgyhogy tovább fejlesztettem ezt a képet, és arra jutottam rá, hogy a gyülekezet szolgáló része, közösség az olyan, mint a testben az érrendszer. Tehát ahol ők dolgoznak, megjelenik, ott valóban igei szellemi erők működnek, ott az a rész, az a kis közösség, legyen az házi kör, ilyen kör, amolyan kör, ha van egy olyan vezető, aki ezt kellő spiritualitással és értelemmel viszi, az ott friss vért kap, az él. Tehát ez nagyon fontos, hogy ott igei üzenetek, igei történések áramolnak, és minél többen legyenek. Mert miért fontos tehát ez a közvetítő, szolgáló szemlélet? Ugye a képnél maradva, hogyha elkezd vastagodni az érfal, ugye valaki fölpuvalkodik, valaki elkezd öntelté válni, és ugye lelkileg kezd, úgyhogy mondjam, elzsírosodni, akkor nagy baj van, hát akkor jön az embólia, az a rész elhal. Ahol ilyen lelki vezető van, akkor az a testrész, metán az egész test, ugye veszélybe kerül, nem kell ezt különösebben magyarázni, mert ez lelkileg is így van, tehát ez az érrendszer hasonlat, úgy gondolom, hogy ezt kellően megvilágosítja. És Pál a szolgálatukról beszél, ahogyan beléptek a tesszalonikaiak világába, és leolvasható arról, amit felsorol, mondjuk így, hogy az összes gyarlóság, és a szolgálatra való alkalmasság szépen fel van sorolva. Itt van ez a elmondás, ahogyan ők ott megjelentek munkatársaival, és érdekes, hogy a Pál ilyen negációkban, ezt sem tettük, meg azt sem tettük. Ez azért nagyon fontos, mert nem a jó és rossz keresztény van szembeállítva egymással, hanem az a világ volt olyan, az antik világ tele volt mindenféle, hát magukat szellemieknek nevező ilyen fél egzisztenciákkal, tízezrével voltak a birodalomba, tudósok, vagy orvosok, kuruzslók, szemfényvesztők, vándorfilozófusok, ügynökök, és ezek járták a városokat, igyekeztek embereket maguk köré gyűjteni, és abból jól megélni. A nép pedig ugye sokféle nyomorúságban, betegségek tömegében, szegénységben élt, kereste az erőforrásokat, a gyógyulást, a megváltást, a csodákat várta, és ugye végtelenül hiszékeny volt. És ezek a vándor népek, ezek pedig mai szóval ugye alaposan lenyúlták őket, ameddig csak lehetett. Aztán odébb álltak. Tehát ebben azt mondjuk, hogy nincs semmi új, mert ez a jelenség, ez erős ismert manapság is. A Tesszalonika belieknek pedig rá kellett érezniük arra, hogy itt egy egészen más világ, más lelkület, más emberek vannak, akik Krisztus nevében szólnak és közösségre hívogatnak. Ez nem az, ez egészen más. És ez a másféle krisztusi karakter, ez, amit Pál hitelesen felmutat, illetve az ő munkatársai a missziói munkájuk során. Ugye ezért nem árt hangsúlyozni, felelősök személyiségének a kérdését. Nagyon érdekes, hogy a második helvét hitvallásunk is tárgyalja ezt a problémát, és éppen itt a Tesszalonika 2-re is hivatkozva azt mondja, hogy az Isten beszéde megmarad jónak akkor is, ha az igehirdető személye nem is az. Ugye? De hát azt mutatja ez, hogy az egyháznak folyton meg kell küzdeni ezzel a kérdéssel, de azért az eredeti, a helyes állapot az, amit az apostol rajzol elénk. Hát még be se gyógyultak a sebeik, amikor Filippiből, a börtönből kiszabadultak, és eljöttek Tesszalonikába, és azt mondja Pál, hogy a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát. Ez a bátorság nagyon megragadó, hogy az elejére teszi Pál, ami nem csoda, hiszen mindenütt mindig konfliktus volt, mindig beleütköztek valami nehéz helyzetbe. Egy nagy missziós személyiség mondta, hogy az evangélium akkor terjedt el reformációban, amikor kilépett a templomból. Tehát ez történik, hogy kilépett tulajdonképpen a zsinagóga falai körül, vagy közben belőle az evangélium, és elindult a maga útjára a birodalma, de ehhez bizony bátorság kellett. Mindig bátorság kell kilépni a falak közül a világba. És Pál megtapasztalta, hogy az Úr lelke járt előtte, megmutatva az utat, a feladatot. És ugye megtalálni a magam feladatát, helyét az Isten ügyében, fél győzelem, és kap elegendő erőt is hozzá. Tehát ez a fajta bátorság, hogy tudom, kinek hittem, tudom, hova, merre felé megyek, mi a dolgom. De ahogy mondtam, a két világgal szembe, vagy a két világot szembeállítja egymással Pál, ugye azt mondja, hogy téveigésből, tisztátalan szándékból, álnokságból ered az egyik, a másikban pedig az Isten ítél alkalmasnak. Honnan lehet tudni, hogy melyik, melyik? De Pál egy nagyon fontos mércét ad, azt mondja, hogy embereknek akarunk tetszeni, vagy a szíveket vizsgáló Istennek. Hát ez a nagy különbség a szélhámos és a keresztény ember alkalmassága között. Kinek adok dicsőséget? A kegyes nyelv azt le tudja fedni. Nem vesszük észre rögvest, hogy miről is van szó. Nem mindig veszi észre a különbséget, se elsőre, se másodikra, de előbb-utóbb, ami rejtve van, az kiderül. Kinek ad dicsőséget? Ugye a hízelgő beszéd és a leplezett kapzsiság. Ugye a lelki szöveg egyszer csak felfeslik, és előtűnik a brutális anyagiasság, az anyagba kötöttség, ugye akkor nincs tovább. Ugye az apostol szolgálata valami egészen mást mutat, hogy az önmagát is odaadni tudó, elfogadó szeretet. Ez megrendítő ennek a mondatnak a szépsége és mélysége. Olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja a gyermekét. Előkerült már ez az ige az elmúlt idők során, amikor az egyházról, mint családról szóltunk, és most jó ezt ide újra feleleveníteni. Ugye Pál sokan szigorú embernek tartották, vagy tartják, hogy hát farizeus volt, nyilván kemény ember volt ő, de hát ő a damaszkuszi országúti élményből élve nagyon alázatos emberré lett, és az evangélium, a kegyelem gondolata formálta ki benne ezt a feltétel nélküli elfogadást, a szeretetnek ezt az igazi mélységét és magasságát, ez az, amit ugye így szoktunk mondani az 1 Korintus 13, hogy az agapé, az isteni szeretet. Ez az anyai vonás az, ami beleépül a gyülekezetbe, és hozzátesz, hogy nem csak az evangéliumot adtuk, hanem saját lelkünket, és annyira megszerettünk titeket. Ez különösen kedves ez a mondat, önmagunkat teljesen bevetettük, nem volt bennünk semmi bizonytalanság, vagy valami takarás, mert annyira megszerettünk titeket. Aki nem szereti a gyülekezetet, az lehet maga ugye aranyszájú Szent János is, hiába minden okosság, élet, ékes szólás, és hát nyilván fordítva is igaz, a gyülekezet nem szereti a szónokot, úgymond, vagy a lelkészt, hát akkor az is bizony nagyon problematikus. Pál a feltétlen szeretet kockázatával adta bele ugye önmagát, és ugye nem csak az anyait, ahogy olvassuk, hanem az apait is, mint gyermekeit, az apa mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk. Ez pedig a másik oldala gyönyörűen, hogy éljetek Istenhez méltó módon, mondhatni itt meg a normatív gondolkodás jelenik meg, az etika, hogy tudnélik, nevel és int, és a kettő együttműködik igazán, a dajkálás és az intés. A feltétel nélküliség és a normatív rész, hát ugye ez a művészet persze, hogy a kettőt lehetőleg ne keverjük össze. Mindemellett azt mondja, hogy éjjel-nappal dolgoztak, hogy senkit se terheljenek, még véletlen se legyen bármi hasonlóság a vándor filozófusok, szélhámosok és az ő szolgálatuk között, de szentek igazak és fedhetetlenek voltak. Nem álságból, nem képmutatásból, hanem tiszta szívvel mondhatja ezt Pál. De ez az ő névjegye Tesszalonikába. Mi lett ennek a következménye? Mert sorsdöntő következménye lett, amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok benne, hanem az Isten beszédeként. Hát ezen múlott, hogy gyülekezett, hogy Krisztus egyháza lett Tesszalonikában, nem emberi beszédként fogadták be, hanem Isten beszédeként. Miért? Azért, mert megismerték az apostolt és társait. És azt tapasztalták, hogy az Isten beszédének ereje munkálkodik bennük is, a szolgálókban, és ő bennük is, a hallgatókban. De tehát ezt a gyönyörű szinkront, hogy amit hirdetett, azt elébük is élte az apostol és az ő szolgatársai, ezért hittek neki. Ugye a hitelességnek ez a óriási kérdése. Tehát az igével együtt isteni erők, szeretet erők kezdtek el munkálkodni a gyülekezetben. Ugye Jézusról mondja az evangélium, gyakran idézem, hogy sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. És hát éppen most az ige kapcsán jöttem, ez ilyen egyszerű, Jézus szerette a népet. Az írástudók meg nem szerették a népet, ugye, náluk csak a bölcsesség volt, ugye, de szeretett erők, agapé, az nem jött át, és nem hatott. Jézusnál pedig átáramlottak szabadon a felülről való erők, az Isten szeretetének erői, és munkálkodtak abban, amit ő tett, mondott, és ahogyan élt. Tehát ugye Pál mintát adott, nem csak szóban, hanem az életével is, és hát végig gondolva a dolgot, várna itt ez a felsorolás, ami olyan szép dolgokat mond Pál, és annyira jó olvasni, és akkor a másik oldalon meg tükörül szolgál, hogy hát az így van, hogy el kéne hallgatni. Hát most mi lesz, akkor néma egyház leszünk, ugye, mert hát érezzük azért a diszkrepanciát, ugye. Hát azt gondolom, hogy vigasztaljon bennünket a János evangéliumának a 4. részének a vége, a samáriai asszony története, amikor azt mondja a nép az asszonynak, hogy már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert mi magunk is hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Azért nem arról van szó, hogy az én vagy más beszédért kell hinni, hanem mi magunknak elhinni, ugye, Krisztus evangéliumát a vele való beszédben. De hát világos, hogy nem a lelkész, nem a vezető, nem az írástudó a végső valóság. A felnőtt gyülekezet ezt tudja. De azért azt is tudjuk, hogy a lelki vezető sokat ad, vagy sokat tud rontani. Ugye különösen fontos az, amikor újakat fogadunk be, és hát most már nem csak a lelkészről, vezetőkről van szó, hanem mindenkiről, akinek van felelősség érzete, akárhol is legyen, hogy milyen fontos, amikor valakit szeretnénk meggyőzni, megnyerni, úgyis elsőnek azt nézi, hogy mit teszek, hogyan élek, mi sugárzik ki belőlem. Ugye? Tehát azért ezt látni kell. Tehát a felnőtt gyülekezet elfogadja az ige hirdetőnek, a gyüleketi munkásnak a gyarlóságait, és a felnőtt gyülekezeti vezető pedig képes ebben az anyai és apai pólusokban hordozni a gyülekezetet, a maga embereit, ugye, minden gyengeségével és erejével együtt. Hát mi az, ami ezeket a feszültségeket át tudja hidalni? Ugye az, amit Pál olyan szépen mond, azt mondja, hogy megszerettünk titeket. Gyülekezet a szeretett közösség, családi közösség. Tudja azt, hogy van növekedés, van változás, ezt meg is előlegezi, ezt a bizalmat, hordja azt, aki már nem tud változni, mert ilyen is van, és szét tudja választani az emberi jelenségeket az Isten beszédétől, ugye agapé erőkkel munkálkodva azon, hogy Istenhez méltóan éljünk együtt, Isten áldja meg mindazokat, akiknek feladatuk, felelősség van a mi gyülekezetünkben, azt gondolom, hogy sokan vállalnak időnként, vagy folyamatosan feladatot, és szeretnének másokat is megnyerni. Jó, ha emlékezünk, ugye, elolvassuk esetleg a Tesszalonika 2-t, de azt is tudjuk, hogy alapvetően és döntően az Isten szent lelke munkálkodik általunk, és ezért hála legyen néki. Amen. A 90. Zsoltár 9. versével válaszoljunk az igére, szolgáidon láttassad dolgaidat. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, először hadd köszönjük meg azokat a szolgálókat, akik előttünk jártak a régmúlt időkben, akik valóban önmagukat adták a te ügyedért ebben a világban, akik a te mártírjaid, tanúságtévőid lettek, akik a legnagyobbat adták, a vértanúságot. És köszönjük azokat a névtelen szolgáló tömegeket, akik ott álltak és végezték a feladatukat sokszor ismeretlenül, névtelenül, és mégis 100%-osan elkötelezve. És köszönjük azokat, akik ma is munkálkodnak a te ügyedben, akik nem tudnak nyugodni, mert a te lelked felkeltette bennük azt a nyugtalanságot, hogy végezzék a szolgálatukat a te nevednek, a te dicsőségedre. Köszönjük azt is, hogy te nagyon jól tudod, és nagyon jól látod, és nagyon jól tudod használni azokat, akik te számodra fontosak, és ki vannak választva, elválasztva sokszor az emberi gyarlóság attól a képességtől, készségtől, hogy végezze a feladatát. Kérünk a gyülekezetünkért, és kérünk azokért, akik ezekből élnek, ezekben haladnak, ezekben növekednek, akik tőlük kapják az evangélium igéit. hogy kitisztuljon a látásuk, és aztán már önállóan, felnőttként tudjanak úgy nézni az igére, hallani az igét, figyelni az igét, a te szent lelked munkába veszi az ő szívüket, lelküket, hogy nem az emberre néznek, hanem az evangéliumra, te akaratodra. Vagy könyörögjünk azokért a gyülekezetekkel, ahol konfliktusok vannak vezető és gyülekezeti tagok között. Vagy könyörögjünk azért, hogy ne látszat békességek köttessenek, hanem mindenki egy irányba tudjon haladni, és a te nevedre dicsőséget hozni. Hadd köszönjük, könyörögjünk azért, hogy az egyház maga is végezni tudja feladatát ebben a világban, békéltetés szolgálatát, hiszen olyan szakadékok szabdalják a mi népünket annyi nyomorúsággal, annyi tehertétellel, és újabb generációk növekednek ebben. Tapasztalják meg azt, hogy Krisztusban nincs többé sem görög, sem zsidó, sem szabad, sem szolga, sem férfi, sem nő, hanem mindnyájan egyek vagyunk benned, ami különbség és ami elválaszt, az inkább hozzátegyen, valami pluszt adjon, semmint elvegyen, semmint barikád legyen belőle. Így kérünk ezért a népért, megemlékezve hálás szívval az elődökért. És hogy könyörögjünk most azokért, akik ezen a héten álltak meg ravatal felett, és gyászolnak, akik látják a végső árkot, a végső választó vonalat, amit nem lehet átlépni. Köszönjük, hogy átlépted a te fiadban, és nagy biztatást adsz nékünk. Köszönjük a kicsinyeket, a gyermekeket, köszönjük azt, hogy ma is itt voltak az úrasztalánál, és részesülhettek a sákramentumban. Kérünk a jövő hétért, kérünk a feladatokért, és ugyanakkor a pihenésért, az iskolai szünetért, és áld meg bennünket törekvéseinkben, gondolatainkban, és mindenek előtt áld meg a te evangéliumodat, a te evangéliumod hirdetését ebben a világban. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg az ige hirdetést. Hirdetem a ifjórát, hétfőn a kóruspróbát, 17:30, szerdán babamama kör, nyugdíjas bibliaóra, konfirmációs órák meglesznek. 19:30-kor csütörtökön a férfikör lesz Dávid Andráséknál, tehát jegyezzük meg, csütörtök férfikör Dávid Andráséknál. Hirdetjük a foci lehetőséget pénteken 17:30-kor. A szombatot szeretném aláhúzni, kiemelni, nyilván még megszólítunk embereket. Ugye takarítás lenne, az őszi nagy takarítás, ahol különösen fontos, hogy néhány markos férfi, és főleg akik nincs tériszonya, az jöjjön, mert le kell pókhálózni a templomot. Ugye azt jelenti, hogy a magas létrát vinni kell, tartani kell, föl is kell rá mászni. Ez olyan 9 órától jó lenne, és hogyha elegendően vagyunk, akkor ugye néhány óra alatt szépen kitakarítunk, és aztán eszünk egy rendes pörköltet, azt mehetünk haza. Tehát így hirdetem azt, hogy a jövő héten reformációs emlék ünnepé lesz, bár igaz, hogy a sorrendben most itt lenne, de tekintettel arra, hogy a püspök, az evangélikus nyugdíjas püspök fog jönni, nyilván oda megyünk akkor az evangélikus templomba, tehát este 6 órakor Iczés János lesz a beszédet tartó vendég az evangélikus templomba, ezt ne felejtsük el, jövő héten még délelőtt hirdetni fogjuk. Ma istentiszteleten megkereszteltük Kutasi Júliát, Horváth Orsolya és Kutasi Ferenc gyermekét, Isten áldását kérjük a családra, és szeretettel várjuk őket közösségünkbe. Az elmúlt héten kísértük ki utolsó útjára Halász Jánost 64 éves korában, Rabatala felett az igét az első korintusi levél 15. része alapján hirdettük. Isten vigasztalását kérjük a családra, és megerősítő szeretetét. Az 1 Korintus 15-ből olvasom az ígét. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a család. Hirdetem, hogy presbiter választás van, ez már folyamatban van, most ezt a hirdetést majd a kijáratnál kézbe fogjuk adni, rajta van a jelölteknek a névsora, és akkor már tulajdonképpen ezt ugye jó sokszor elmondtuk, de hát ennek ez a hivatalos menete. Az hitoktatásnak azt a lehetőségét is hirdetem, amit Ábrahám Angéla gyülekezet hitoktatója végez, hogy azok, akik hétközben nem tudnak jönni, vagy esetleg olyan iskolába járnak, de fontosnak tartják, szombaton délelőtt 10 órakor van hittanóra itt a gyülekezetben. Tehát úgy mondanám inkább, hogy újra van gyülekezeti hittanóra, aminek én nagyon örülök, és ez egy nagy áldozat, hogy ezt az Angéla elvállalta. Gyűjtünk még aláírásokat a református iskola beindításához, ha valaki még úgy érezni, hogy ezt szívesen aláírja, itt van nálam, meg talán a kijáratnál is, nyomtatottal aztán a címet odaírni. Ide van írva a gyerekeim száma, de nyilván az is aláírhatja, akinek nincs gyermeke, mert unokája van, felnőtt gyermekei van, aki aztán aláírás. Eredeti célkitűzésünk az volt, hogy legalább annyi legyen, ahány gyermek most jár az iskolába, Rózsakertibe, az hál' Istennek megdupláztuk, ugye, mert ott az 380 gyerek körül van, mi meg most már szépen haladunk talán az 1200. felé. Ez nagyon jó dolog, és a püspök is azt mondta, hogy 600-at legalább gyűjtsünk be, hát mi már megdupláztuk. Tehát ezért nagyon fontos ez nekünk, hogy ezt aztán persze nem tartjuk meg, nem adjuk oda valami multinak, ugye, hogy nyomja a reklámot majd, hanem valamilyen bizottságon megállapítjuk, hogy ennyi aláírás van ebből, ennyi érvényes, és aztán ezt a ígéretünk szerint megsemmisítjük, mert ezt nem lehet az ilyen típusú listákat tartogatni. Hirdetem még azt is, hogy a Halacska óvodában felnőtt néptánc oktatást tart Megyeri István és Kis Sára. Páros héten csütörtökön 6-kor, páratlan héten 18-tól, aki úgy érzi, hogy ebben egy kicsit előre lépne, az óvoda torna termébe tartjuk, ez egy jó dolog. Ennyi a hirdetés, majd kézbe adjuk, mondom még a kijáratnál, és akkor a 194. dicséretünkkel fejezzük be az Isten tiszteletünket, majd elénekeljük a himnuszt, és úgy veszük az áldást.
Meg egy gyülekezetnek, melyet törvényi
Kérem, hogy álljunk fel. Lehet a himnusz. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.